Segítsen nekünk megérteni, hogy mi történt a kínai oltásokkal kapcsolatban. Ugye a kínai járványügyi és betegség megelőzési központ igazgatójának volt egy nyilatkozata egyik nap, amiben azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy nem olyan hatásosak a kínai vakcinák, ugye ebben benne van az egyik, amit Magyarországon is használunk, a Sinopharm, és aztán egy nappal később azt mondta, hogy ő nem mondott ilyet, hanem félre magyarázták, és ha jól értettem, akkor a nyugati sajtóra utalt, félre magyaráztak, amit ő mondott. Ön esetleg látta eredetiben ezt a nyilatkozatát? Mi történt e körül az ügy körül?
Sok szempontból, mint egy vihar, egy pohár vízben, itt egy tudományos tanácskozáson vett részt ez a egészségügyi elvtárs, ahol hát nyilvánvalóan, ahogy a napjainkban minden létező tudományos tanácskozáson, hát arról beszélgettek, hogy mit lehet kezdeni a COVID-helyzete, mit lehet kezdeni a vakcinációval, és hát természetesen arról, hogy hogyan lehet fokozni a vakcináknak a hatékonyságát. Ezután ez a Cao Fu nevű fő elvtárs tartott egy sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy erről is szó volt, úgyhogy el lehet a kevésbé hatékony vakcináknak a hatásosságát fokozni. Pontosabban ezt még nem tudják, hanem azt javasolta, nyilván ez alapvetően ilyen szakmai jellegű fórum volt, tehát ez nem ilyen politikai sajtótájékoztató volt, hogy a különböző intézetek, kórházak, kutatók folytassanak vizsgálatok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a vakcinák keverésével, vagy az adagolásnak a módosításával növelni a vakcináknak a hatékonyságát. Most eléggé egyértelmű, hogy ő a kínai vakcinákról beszélt, hiszen ugye Kínában hangzott el egy kínai fórumon ez a kijelentés, ahol per pillanat még más vakcinát nem használnak, de különösebb újdonság nem volt benne, a kínai vakcináknak a nyilvánosságra hozott felvállalt hatékonysága az alacsonyabb, mint az RNS vakcinák, tehát a Pfizer és a Moderna-é, de hogy ez nem valami éppen vallomásolt, hanem ezt eddig is tudtuk, és ezt eddig is mondták már a kínaiak is, hát éppen tőlük tudtuk.
Tehát akkor jól értem, hogy azt mondja, hogy valójában a sajtó túlzóan állította azt, mintha bevallana valamit ez a járványügyi képviselő, mert tulajdonképpen ezt eddig is tudtuk, hogy kevésbé hatásos a kínai vakcina?
Persze, a kínai vakcináknak a részletes vizsgálati eredményeiket nem hozták nyilvánosságra, de tulajdonképpen azt a számot, ami 1% vagy ennyi hatékony vakcina, azt már így december-január óta mindegyiknél tudjuk, és mindegyiknél az a 1% az alacsonyabb, mint a nyugati konkurenseknél. Ebben tehát semmi újdonság nincsen, tehát itt nem valamiféle töredelmes vallomás tett az eltárs, csak hát ugye olyan a nemzetközi helyzet, hogy az egész nyugati sajtó, illetve hát nyilvánvalóan a nyugati konkurensek, itt azért nem kis cégekről van szó, tehát mint a Pfizer, ez a világ egyik legnagyobb cége, ami mindenféle gátlás nélkül az AstraZeneca-t is kicsinálta, természetesen a kínaiakat is konkurenciának tartják, és megvannak a média kapcsolataik. Tehát az egész a nyugati sajtó azt figyelte, hogy hogyan tudna belekötni, hogyan tudna valami botrányt kelteni a kínai vakcinákkal kapcsolatban. Hát ez a sajtótájékoztató ez erre lehetőséget teremtett. De beszélgettünk már a kínai vakcinákról, akkor talán volt is szó ezek a bizonyos számokra, hogy a Sinopharmnál ilyen 78%-ra teszik a vakcinák hatékonyságát, a Sinovacnál, ami Magyarországon nincsen forgalomban, 50-70% közé. Ezek természetesen alacsonyabbak, még az AstraZeneca-nál is, a Pfizer-nél, illetve a Moderna-nél, meg természetesen sokkal alacsonyabbak. Ez nem azt jelenti, hogy ezek hatékonytalan vakcinák, de egy világjárvány közepén egy alacsony hatékonyságú vakcina is gyógyt tehet.
Akkor mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen részben ilyen üzletpolitikai dolog volt, részben pedig az amúgy is meglévő a Európa és Kína közötti politikai feszültségbe tökéletesen beleágyazható narratíva volt, ami történt? Mármint a nyugati
igen,
sajtóban való tálaláson?
Teljesen egyértelműen ennek a ilyen kvázi új hidegháborús helyzetnek a lecsapódása. Nyilván az egyszerű újságolvasó nem emlékezik ilyen százalékokra, nem emlékszik arra, hogy mit mondtak a kínaiak, nem tudom, decemberben vagy januárban a saját vakcináitól, tehát hogy egy ilyen fejléccel vagy ilyen címmel jelenik meg egy cikk, hogy bevallották a kínaiak, hogy kevésbé hatékony vakcinájuk, akkor mindenki örül, hogy na, a nyugat az felsőbbrendűnek bizonyult. Itt arról van szó, hogy ugye egy vészhelyzetben, aki tudott, kifejlesztett valamiféle vakcinát, van, akinek 90% feletti eredmény sikerült ebben a helyzetben, valakinek 70%, feletti eredmény ezek a kínaiak, ugye, de hát egy olyan helyzetben, amikor nem az a probléma, hogy melyik vakcinát használjuk, hanem az a probléma, hogy nincsen elég oltás a világon, akár egy 50 vagy egy 60 vagy 70%-os vakcina is komoly segítséget jelenthet az országoknak a vírus elleni harcban. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire jó lenne, hogyha mint Magyarországon már egy évvel ezelőtt mindenki be lett volna oltva egy 50%-os hatékonyságú vakcinával, akkor töredéke lett volna az áldozatoknak száma valósnak.
És akkor az a tulajdonképpen egy nappal későbbi helyesbítés vagy helyreigazítási kérés, ez sem egyáltalán meglepő? Tehát ez abból, amit most elmondott, ez teljesen természetes, hogy újra megszólalt ez a kínai vezető?
Ez teljesen természetes. Itt ugye, hát szegény főelvtársnak ugye arra is figyelnie kell, hogy a tűnökei mit fognak szólni ahhoz, hogy mondott egy támadható mondatot, amit persze támadtak is külföldön, tehát ezt próbálta valahogy helyesbíteni. De hát ez is ugye része ennek a játszmának, hogy nyilván elkezdett magyarázkodni a szegény egy olyan dolog miatt, amiben igazából ő nem tehető hibása, hát ő egész egyszerűen őszintén elmondta, hogy a vakcinák, természetesen a kínai vakcinák is, nincsenek rendesen kísérletezve, hogy mekkora dózist kell, mekkora időszakot kell hagyni a két, vagy három, vagy x dózis között, hogy lehet őket keverni, ugye minden más oltás esetén évtizedek, vagy akár évszázados tapasztalatunk van azzal kapcsolatban, hogy mi a leghatékonyabb adagok, meg adagolások. A egyik koronavírus vakcinánál sincs ilyen jellegű tapasztalat, egész egyszerűen azt kérte a kollégáktól, hogy folytassanak ilyen jellegű kísérleteket. Ennyi a történet.
És ön szerint ennek a vezetőnek mi lesz a további sorsa? Most az a történet jutott erről eszembe, amikor még tavaly a járvány elején, amikor még Magyarországon nem volt koronavírus, figyeltük a kínai híreket, és volt egy orvos, aki először kezdett el igazán beszélni arról, hogy mekkora bajban vannak, és aztán ezt az orvost gyorsan lekapcsolták, és letiltották a nyilatkozatokról, megpróbálták eldugni a nyilvánosság előtt, és aztán néhány héttel később a kórháza tájékoztatása szerint a koronavírus fertőzésben el is hunyt. Tehát, hogy a kínai rendszerben számítani kell arra, hogy valaki botlik egy ilyet, tehát, hogy lehetővé teszi, hogy belekössenek egy mondatába, akkor őt félre fogják tenni, vagy ön szerint itt abszolút nem lesz erről szó, és meg fogják őt védeni, és a pozícióban fogják hagyni?
Hát, ez nagyon ismerni kéne az illetőnek a konkrét politikai pozícióját, kapcsolatrendszerét, eddigi tevékenységét. Én nem hinném, hogy ezzel kapcsolatban ilyen jellegű retorzió lett. Ugye egyrészt a kínaiakat nem olyan nagyon érdekli azt, hogy a külvilág mit mond róluk. Mi ugye abban a hiedelemben élünk, hogy a kínaiak azzal kelnek és azzal fekszenek, hogy jaj, az európai emberek, meg az amerikaiak mit gondolnak róluk. De ez nem igaz, a kínai rendszernek megvan a saját belső működésének a belső logikája. Az, hogy egy fő hivatalnok, itt ugye igazából egy fő orvosról van szó, hogy bukik-e vagy nem bukik-e, az nem ilyen külföldi véleményeken fog múlni, hanem azon, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt kinek a csúcsszemére lépett rá a rendszeren belül, milyen belső ellenségei vannak. Tehát nem mindom, hogy ilyen lenne. A tavaly eset ez teljesen más volt, az még abban az időszakban történt, amikor a helyi hatóságok Wuhanban, szintén azért, mert ők is főleg a saját főnökeiktől, próbálták az egész COVID-ügyet eltusolni, és abban reménykedtek, hogy ez a járvány magától el fog múlni, és ezért mindenkit elhallgattatott a helyi szinten január első felében, aki arról beszélt, hogy itt egy új víruson. Hát ez hiba volt, ebből lett a világjárvány. Tehát azóta ugye a kínaiak már ismerik, hogy van világjárvány, tehát már nem próbálják eltusolni, sőt egy picit a másik szélsőségbe estek el.
A Fudan Egyetem tervezett budapesti kampuszával kapcsolatban szeretnék még néhány kérdést feltenni önnek, hogy kezdésként az, hogy mit gondol egyáltalán erről az egész témáról. Jó-e, hogy jön a Fudan Egyetem Budapestre a tervek szerint?
Elválasztanám a kérdéskörnek a két aspektusát, mert kettőnek nincsen köze egymáshoz. Az egyik az, hogy jó egyetem ez a Fudan, és jót tesz Magyarországnak, hogy egy elit egyetem ide költözik. A másik kérdés meg az, hogy a jelenlegi ismeretes finanszírozási feltételek kedvezőek-e Magyarországnak, mert ez egy teljesen másik kérdés. Hát az első kérdés egyetem az a válaszom, hogy a Fudan Egyetem az egy jó egyetem, nem hogy Magyarországon, de az egész kelet-közép-európai régióban nincs ehhez hasonló presztízsű, hírnevű, ilyen rangsorbeli helyezésű egyetem, de még az Európai Unióban is alig néhány ilyen van. Ugye az egyik ilyen globális ranglista szerint a világ 34. legjobb egyeteme, másik ranglista szerint 70. legjobb egyetem. Az első százban minden listán benne van, és ezek nem kínai listák, ezek nyugati listák, tehát itt egy globálisan elismert elit egyetemről van szó. Tehát ez egy jó egyetem. Az, hogy jó-e, hogy Magyarországra jön, hát a hatás az kettős lehet, ugye egyrészt felemelheti a magyar oktatásnak a színvonalát, még csomó pozitív hatása lehet például egy külföldi elit egyetemre járó magyar fiataloknak nem kell külföldre költözniük, hanem akár Magyarországon is végezhetnek külföldi elit egyetemen, tehát ilyen pozitív hatása is lehet. De persze negatív hatása is lehet, hát egy olyan versenytársat jelent a magyar egyetemeknek, amely kivéreztetheti őket. A másik kérdés, a finanszírozás kérdése, az hát nagyon nem a szakterületem, és itt ugye egy kiszivárgott előzetes dokumentumról volt szó, miszerint egy ilyen 500 milliárd körüli hitelt fel fog venni Magyarország a kínaiaktól, hogy felépüljön ez az egyetem. Hogy ez tényleg így fog-e megvalósulni ilyen konstrukcióban, ilyen hitellel, ilyen módon, azt nem lehet tudni. Tegnap a Kislászló miniszter adott egy nyilatkozatot, amiben azt mondta, hogy hát még fogalmunk sincs, hogy mi lesz a finanszírozásnak a háttere, mert van 600 anyaguk, meg ajánlatuk, meg egyebek a kérdéssel kapcsolatban, és ebből egyetlen egy szivárgott csak ide, vannak más forgatókönyvek is. Ezért ebben az ügyben miután nem tudjuk, hogy végül is hogyan fog megvalósulni, hogy tulajdonképpen értelmes dolgot senki nem tud mondani, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a valóság. De hát Kína kutatóként azt tudom mondani, hogy akután az Kínában a harmadik számú legjobb egyetemnek számít, és a globálisan és az első százban mindenképpen menne.
És a másik, amiről sokat lehet mostában olvasni a sajtóban, hogy vajon a Fudan Egyetemen ideológiai képzés folyik-e? Mit gondol erről? Tehát, hogyha jön Európába egy kampusz, akkor ott ugyanolyan képzés folyik-e, mint Kínában, és az lehet-e ideológiai?
A Fután az nem egy káderképző egyetem, arra ott vannak a pártfő iskolák. A Fután az egy nagy komplex tudományi egyetem, ahol orvosokat, mérnököket, informatikusokat, természettudósokat képeznek, meg van elég híres nemzetközi kapcsolatokra, meg még bizonyos társadalomtudományokban is erős. De alapvetően teljesen, tehát főleg teljesen ideológiai és politikamentes területeken képez világszintű szakértőket. És hát egy nagy nemzetközi elismert egyetem, tehát ez nem az első nemzetközi együttműködés a Futánnak, több mint 100 külföldi, nyugati, amerikai egyéb egyetemmel van neki valamiféle együttműködése. Hát itt is a vakcinák kapcsán nem lépett ilyen hidegháborús hisztériáról van szó, hogy hát egy kommunista országba származik, tehát biztos ez egy kommunista káderképző vagy agymosoda lesz. Valójában a kínai egyetemek, azok üzleti vállalkozások, egy külföldi kampusz, ez pláne üzleti vállalkozás, itt azt fogják tanítani a diákoknak, amiért a diákok fizetnek, értelemszerűen politikai propagandáért, meg agymosásért nem fognak a diákok sok ezer dolláros tandíjat fizetni. A kínaiaknak meg van eszük, hogy nem viszik csődbe a saját vállalkozásukat, tehát hogyha a kínai azt tudják, hogyha még elkezdek marxizmus, leninizmus tanítani az egyetemen, akkor kutatásra fog oda járni, és akkor csődbe mennek. Ennél a kínaiak okosabbak, hogy ebben a hibába essenek. Tehát én ennek semmiféle veszélyt nem látom.
És hogyan képzeljük el, amikor egy egyetem így máshol nyit egy kampuszt, ilyenkor az oktatókat hozzák magukat? Tehát Kínából küldenék ön szerint az oktatókat? Vagy ilyenkor helyben is vesznek fel oktatókat, akik beleillenek abba a képzési területbe? Vagy?
Az egy probléma a Fután projekttel kapcsolatban, hogy nagyon az elején vagyunk. Előbb lett belőle sajtóhír és botrány, mint hogy bármit tudnánk róla. Tehát nem tudjuk, hogy kik fognak tanítani, mit fognak tanítani, kiket fognak tanítani, hol fogják tanítani, és mikor fogják tanítani. Nagyjából a hol az meg kialakulni látszik, hogy ott a Ferencvárosban, de még ez sem 100%-ig biztos, tehát nehéz erről bármit mondani, a precedenseket tudunk mondani, általában ezek a külföldi kampuszok, amik egyébként már léteznek, összesen 6 ilyen külföldi kampusza van kínai egyetemeknek, tehát más országokban, többek között Tokióban, meg Washingtonban, és valahogy mint a washingtoni kollégákat úgy tűnik, hogy nem zavarták azok a problémák, amik a magyar újságíró kollégákat zavarják. Szóval ezt úgy elképzelem nagyjából, ahogy a CEU működött, hogy az oktatóknak egy jelentős része az máshonnan jön, ez külföldi, itt a jelen esetben nyilván kínaiak lennének, illetve az adott országból a csúcsoktatókat, az adott szakmáknak a legjobb képviselőt megpróbálják megnyerni oktatóknak, és akkor azokat meg is fizetik. Ez is egyébként egy veszélye a Fudan projektnek, hogy mi van az, hogyha mondjuk a Sotéról elhívják a legjobb orvos professzorokat, vagy a, nem tudom, a Corvinusról a legjobb közgazdászokat. Tehát egyfajta vegyes oktatói gárda fog várhatóan fennállni, de mondom, ez nem valami féleti dolgozott terv, hanem ez csak a precedensek alapján következhetünk rá.
És ha már szóba hozta a CEU-t, ugye az egy érdekes helyzet, hogy néhány évvel ezelőtt a CEU-t tulajdonképpen Bécsig küldte a magyar kormányzat a jogi háttér megváltoztatásával, most pedig egy másik külföldi egyetemet meghívnak Magyarországra. Erről mit gondol?
A kettő között szerintem nagyon direkt összefüggés nincsen, mert egyrészt volt közöttük egy időbeli eltérés, tehát a CEU meg a Fudan projekt között sok éves eltérés van, tehát itt valószínűleg nem az történt, hogy volt egy kormányzati mesterterv, hogy a CEU-t kirúgdossuk, a Fudant behívjuk, hanem először a CEU-t kirúgdossuk, aztán utána körülnéztük a világban, és éppen a Fudan tetszett meg. Szóval nem minden, hogy ez egy általános tervnek a része lenne, de azért mégiscsak összeáll egy olyan történetté, hogy mi alapvetően egy társadalomtudományi és ilyen nyugati liberális ideológiát nagyon átideologizált képzéseken keresztül közvetítő egyetem helyett egy reál tudományokra fókuszáló és igazából ideológiával nem nagyon törődő, de keleti orientációjú egyetemet hívunk be. Hát ez egy politikai döntés, ezt a politológusok tudják talán megmagyarázni.
Miért Magyarország fizeti ennek a kampusznak az építését? Ugye említette, hogy a Fudan egy üzleti vállalkozás a kínaiaknak, nekik nem lett volna érdekük mondjuk Európában egy kampusz létrehozni, hanem ez inkább az ország érdeke? Vagy a Magyarországnak fontosabb, ezért ők fizetik? Vagy hogy áll ez össze? Vagy miért van ez így?
Hát ez az a kérdés, amiről mindenképpen a döntéshozókat kéne megkérdezni. Ez talán a leggyengébb pontja számomra a projektnek. Lehet tudni, hogy a projekt ötlet ez a magyaroktól származott, tehát mi kerestük meg a Fudant, és nem a Fudan keresett meg minket. Nyilván utána, miután nem szerepelt a terveikben budapesti kampusznak a megnyitása, nem is tűnik egy olyan projektnek, amire a Fudannak nagyon szüksége van, hiszen hogyha még az Európai Unióban szeretne kampusz nyitni, akkor nem tudom, Budapest választaná, hanem mondjuk a Párizst vagy Berlint, azok azért mégiscsak komolyabb tudományos szakmai központok, de hát ha már kapták ezt az ajánlatot, akkor elgondolkoztak rajta, és hát végül is el tudom képzelni, hogy arra gondoltak, hogy kimenjek, hogy hát olyan feltételeket szabnak, ami számukra ezt mindenképpen nyereségessé teszik, de ők nem fognak kockázatot viselni ezzel a dologgal, hiszen ezt nem ők kezdeményezték. De hogy végül is ez lesz-e, ezt nem tudhatjuk, mint említettem, az a bizonyos anyag, ami a magyar sajtóban az elmúlt hetekben tematizáltam a kérdést, az egy ilyen előkészítő anyag volt, még évekkel ezelőtt adott tulajdonképpen egyfajta ilyen árajánlatot egy kínai cég, pontosan egy egészen konstrukcióra vonatkozó ajánlatot, hogy végül is ezt fogják elfogadni, vagy valami teljesen más konstrukcióban fog megvalósulni a projekt, azt még nem tudhatjuk.
De ha néhány éve adták ezt az ajánlatot, akkor még sincs olyan messze a CEU magyarországi eltávozásától ez az időpont, amikor ezt az árajánlatot kérték?
Igen, itt nem a CEU kifüstölése, meg a utánbehívása közötti időszak, az nem a CEU-s botrány, illetve most a Fudan botrány közötti időszakot jelenti, hanem nyilvánvalóan a CEU kifüstölésére már jóval korábban megszületett a döntés, illetve a utánbe hozataláról is, hogy emlékszem, 2-3 éve kezdtek el tárgyalni. Viszont az, hogy a kettő nem kapcsolódik egymáshoz, az talán az mutatja, hogy más magyar kormányzati szereplők kezdeményezték az ügyet. A Fudan projekt az teljesen egyértelműen a Magyar Nemzeti Banknak a kezdeményezése volt, amelynek a CEU ügyhöz tudomásom szerint semmi köze nincsen. És aztán ebből a kormányzati politika lehet, és mint említettem, tehát most már így össze lehet kötni két egyetem ügyet, és ebből összeállt tényleg egy olyan narratíva, hogy mi a nyugat helyett a keletet választjuk. Ez egyébként egy eléggé megtévesztő narratíva, mert Magyarországhoz képest a Fudan az a nyugatot jelenti. Tehát a Fudan ez egy globalizációpárti, nagy nemzetközi, kozmopolita városban élő kínai viszonyok között kifejezetten liberális egyetem, aminek sokkal, de sokkal több és mélyebb nyugati kapcsolata van a legjobb amerikai, meg angol szász, meg japán, meg egyéb egyetemekkel, meg tudományos központokkal, mint bármelyik magyar felsőoktatási intézménynél. Tehát tulajdonképpen ez a dilemma, hogy kelet vagy nyugat. Ez is igazából hamis. Arról viszont egyébként nem vagyok meggyőződve, hogy ezt a magyar döntéseket is tudják. Ez már egy másik kérdés.
Említette már itt a legelején a beszélgetésnek, mármint az egyetemről való beszélgetésnek, hogy ebből mondjuk profitálhat úgy a magyar fiatalság, akik egyetemre mennek, hogy nem kell nagy nevű, jó minőségű egyetem miatt külföldre utazniuk, de ezen kívül ön szerint mit profitálhat egy ilyen egyetem Magyarországra költözéséből az ország? Tehát a képzést, vagy azt, hogy mások is ide jönnek tanulni, tehát mondjuk Közép-Európából jönnek, és akkor ők itt költenek, stb. Vagy mi lehet, ami profitálhat ebből az ország?
Hát erről lehet meg ilyen hosszú listát írni. Egyelőre még nem álltak ki a magyar döntéshozók így pontokba szedve megmondják, hogy miért jó. Én megtaláltok csinálni ilyen listát. Először is ide jön egy csomó külföldi hallgató, akik itt fognak költeni, itt fognak lakni, komoly bevételt hoznak az országnak. Ez úgy kell elkezdeni, plusz x ezer, nem tudom, turista itt tartózkodik tartósan az országban. Ez egészen konkrét anyagi haszont jelent a magyar gazdaságnak. Nyilván ez persze eltört a kérdések mellett. De aztán akárhonnan is jöjjenek ezek a hallgatók, ők a saját országukban a helyi elitnek a tagjai lesznek, és azt azért tudhatjuk az elmúlt évtizedek tapasztalataiból, hogy óriási erőforrás jelent egy országnak, hogyha más országok elitjében vannak olyan tagok, olyan emberek, akik kötődnek hozzá. Ez fontos erőforrása lehet a következő évtizedekben Magyarországnak, hogy bizony nem tudom, a XY országoknak az orvosi elitje, vagy a műszaki elitje, vagy az informatikai elitje, vagy akárki, ez Magyarországon volt szerelmes először, magyar borokra szokott rá, a magyar konyhának a szerelmese lett, nem tudom, mit érte az ifjúkorát. Ezek azért jó kihasználható dolgok. Aztán, ugye a magyar hallgatókat nézzük, után az a magyar gazdaság igényeit kielégítő igényekhez kapcsolódó képzéseket folytatni. Magyarországnak szüksége van világszinten képzett mérnökökre, meg orvosokra, meg egyebekre. És itt például kijön egy különbség a CEU-val kapcsolatban, hogy a CEU az nagyon magas színvonal képzéseket folytatott, de leginkább a társadalomtudományok területén, amelyek persze fontosak, és én is ezeket művelem, de igazából a GDP-hez nem járulnak hozzá, most az utánképzések azok hozzájárulnak. Aztán kínai egyetemeknek, a kínai magánszférával, cégekkel, reálszférával nagyon szoros kapcsolatuk van. Tehát egy kínai egyetem az nem úgy működik, mint egy magyar egyetem, hogy egy ilyen elefántcsontorrend valahol a város közepén, hanem úgy működik, hogy körülötte, a kampusz körül megtelepszik több száz, több ezer olyan cég, amelynek napi élő kapcsolata van az egyetemmel, közös kutatásokat folytatnak, szakmai gyakorlatot folytathatnak náluk a hallgatók, leszölözik a legtehetségesebb hallgatókat, már végzésük előtt leigazolják őket, tehát az egyetemi szféra meg a céges üzleti szférának a kapcsolata nagyon aktív, és aki idejön a Fután, ez egy olyan brand Kínában, amelyik mindenki ismer. Tehát egy kínaiaknak a 100%-a tudja, hogy mi az, hogy Fután. Az, hogy Magyarország mi, azt nem tudja 100%-a, az valószínűleg néhány százalék, vagy maximum néhány tucat százalék tudja. Tehát ide jön egy kínai brand Magyarországra, és ezt lehet, hogy követik kínai befektetők is. Most tudomásom szerint folynak olyan tárgyalások a Fután-projekt kapcsán, hogy ha ide jön az egyetem, akkor ilyen, meg ilyen, meg ilyen. High-tech kínai cégek is ide fognak telepíteni kutatásfejlesztést, egyebeket. Tehát ennek is konkrét reálgazdasági haszna lehet. És ezek ugye nem ilyen nagyon közvetlen haszon, tehát nehezen számszerűsíthetők, mint sok bennük a bizonytalanság, de összességében azért mégis egy komoly érdek jelentenek a Fután mellett.
De ön szerint mindezeket figyelembe véve nem kellene mindenről sokkal világosabban kommunikálni, és megpróbálni nem mindent ilyen politikai fekete-fehér kérdésben kezelni a közéletben, a médiában, bárhol? Tehát ez kínakutatóként ez hogy lehet?
Hát ugye ez nem egy kínakutatói kérdés. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak az egyik tragédiája, hogy semmiféle értelmes diskurzus vitát itt nem lehet lefolytatni. Legalábbis olyan diskurzusokat, olyan vitákat, amelyek bármilyen módon politikához kapcsolódnak. Egész egyszerűen olyan irányba ment el az elmúlt évtizedekben a magyarországi közbeszéd, hogy mindenki, vagy legalábbis azok, akik meghatározzák a közbeszédet, akik a leghangosabban azok mindent igyekeznek fekete-fehérben láttatni, mindegyik oldalon, és hát ez egy olyan értelmiségi számára, aki szereti az ilyen egyrészt-másrészt érveléseket, meg szereti a vitákat, meg jól átrágni a dolgokat, ez egy egészen tragikus fejlemény. Sajnos nincsen módon megváltoztatni. Én nagyon szívesen, én nagy örömmel venném, hogyha leülnének a projekt ellenzői, meg a projekt támogatói, és lefolytatnák ezeket a vitákat értelmesen, a másik érveit is elfogadom, és ebből jönnek ki egy döntés. Erre én reményt nem látok.
Viszont azt köszönöm szépen, hogy most is rendelkezésre állt, hogy mindenféle szempontból körbejárjuk a kérdést. Szerintem ez is már egy lépés mindez irányba, bár nagyon szerény lépés, de mégiscsak nagyon köszönöm. És egy utolsó kérdést engedjen meg, egy személyes kérdés. Hogyha jön a Fudán, elindul, és önt megkeresnék, hogy tanítson ezen az egyetemen, akkor ön vállalná, hogy oktat ott is?
Attól függ, hogy kéne tanítanom, de van az a pénz, ami miatt az ember megporpásodik a haja. Hogyha egy olyan tárgyat bíznának rám, olyan tárgyakat, olyan területeket, amelyeknél nincsen esélye annak, hogy politikai befolyás ér, akkor simán vállalnám, mert egy világszínvonalú egyetemen tanítani, az nem egy negatív dolog. A jelenleg is a Fudán tanítanak amerikai professzorok, még németek, meg franciák, meg egyébek, ez nem egy egyedi dolog. Hogyha mondjuk egy, nem tudom, a modern Kínáról kéne előadást tartanom, és megmondanák azt, hogy akkor mik azok a témák, amikről beszélhetek, és mik azok, amikről nem, akkor visszautasítanám. Ennek azonban viszont a kicsi a veszélye, mert hogy ilyen jellegű képzést a jelenlegi tervek szerint nem fog folytatni a Fudán. Az egyetlen, mert egy kicsit is átideologizáltabb életterület, ahol a megszellőztetett információk szerint képzések volna, ez a nemzetközi tanulmányok. Na most a Fudának a nemzetközi tanulmányok szakja, Kara, az a világ egyik legjobb nemzetközi tanulmányok szakja, Kara, tehát ez egy olyan iskolája, ez egy globálisan nyugati kollégák által is elismerve a nemzetközi kapcsolatoknak, ahol tanítani az óriási megtiszteltetés lenne.
De ez mégiscsak egy reális veszély, hogy azt mondják az oktatónak, hogy valamiről nem beszélhet az egyetemen?
Tehát Kína úgy működik, természetesen, hogy Kína egy kommunista diktatúra. Hát ezt azért soha nem szabad elfelejteni. Egy olyan kommunista diktatúra, ami alapvetően per pillanat sikeresen működteti Kínát, és amelynek a megváltoztatására nincsen semmiféle módunk kívülről. Nem is kell erre törekednünk, egyszerűen az a realitás, hogy a kínai népköztársaságot a kínai kommunista párt irányítja. Ezzel nem tudom mit csinálni. Most ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy nyilván, hogyha mondjuk kínai történelmet kell tanítanom, vagy akár kevésbé politikus kínai társadalmi témákat kell tanítanom, vagy nem tudom, kínai irodalomtörténetet kell tanítanom, vagy fordítástechnikát kell tanítanom, akkor leélhetem úgy az életemet, hogy soha semmiféle politikai nyomással nem találkozom. Hogyha mondjuk a mai, nem tudom, kínai kisebbségpolitikáról, vagy nem tudom, Hongkong politikáról kéne órákat tartanom, akkor az viszont érzékeny területnek számít, tehát ott megmondanak, hogy mit kell mondanom. Nyilván egy ilyenben nem mennék bele, de valószínűleg annyi ez a kínaiaknak, hogy ilyenre különösen kérnének, erre küldenek még valami megfelelő kínai oktatót, pontosabban nem küldenek, mert hogy ilyen jellegű képzésem ugye a Fudának nem lesz, tehát nem terveznek kínai szakot, vagy modern Kínával foglalkozó képzések.